Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. december 20-án sugárzott műsorát. Csányi Vilmos etológia professzorral beszélget Tamás Ottó.
Itt a szobában az akváriumban látok egy jókora halat. Vajon ez családtag, jelkép, vagy netán a família egyik kisebb, fiatalabb tagjának a szenvedélye, játékának a tárgya?
Tulajdonképpen az én szenvedélyem és a család tagja, az Ebulonnak hívják, és egy óriás gurámi, és egyben jelkép is, mert ennek a fajnak a kisméretű rokonaival foglalkozom az etológia tanszéken, paradicsomhalakkal legfőképpen.
Vajon az állatvilággal úgy került-e kapcsolatba, mint minden más gyerek, tehát hogy körülvették az élővilágnak a legkülönbözőbb lényei, vagy olyan átlagos gyerek volt, és később alakult ki ez az érdeklődése?
Én azt hiszem, ez a gyerekeknél nagyon korán eldől, hogy kedvelik-e az állatokat, vagy nem. Hát most az ellenpéldát mondom, a fiam különösebben nem vonzódik az állatokhoz, a technikai szerkezetekhez, technikai megoldásokhoz vonzódik, az én gyerekkorom pedig mindig tele volt állatokkal. Emlékszem, amikor apám időnként megjelent valami rejtélyes dobozzal vagy zacskóval, és akkor végtelen izgalom vett rajtam erőt, mert abban mindig valamilyen állat, egy galamb, vagy egy nyúl, vagy egy kutya, vagy valami ilyesmi volt, úgyhogy elég korán kezdtem én állatokkal foglalkozni.
Mindannyian tudjuk, hogy mostanában meglehetősen divatos az etológia, és azok is beszélnek az állatoknak a viselkedéséről, akiknek erről nem sok fogalmuk van. Mondjuk Konrád Lorenztől olvastak valamit, vagy beleolvastak egy-egy ilyen könyvbe, és hát talán itt Magyarországon az ön népszerűsítő, vagy hát a közvéleményt formálni kívánó könyveivel is ismerkedtek. Vajon megítélése szerint mi szükség arra, hogy ismerjük az állatok viselkedését?
Én azt hiszem, ennek több okát lehetne elősorolni, hogy ez miért fontos, és az egyik ez kétségtelen az, hogy magunkat is jobban megismerjük, hogyha állatokat megfigyelünk, és próbálunk egy másik élőlényt kívülről megítélni. Ez talán az egyik dolog. A másik, hogy hát végül is az egész földi bioszféra, a földi globális társadalmi rendszer egy nagyon speciális helyzetben van, az állatok közöttünk élnek. Most ezt így idézőjelben mondom, hiszen elhódítottuk a természettől a saját területeit, a saját világát, és azoknak az állatoknak maradt némi sánsza arra, hogy fennmaradjanak, amelyek képesek az ember világába beilleszkedni, és én ilyen szempontból egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy a világon mindenhol nagyon sok ember tart részben háziállatokat, vagy ilyen kedvelésű szolgáló állatokat, mint kutya, macska, de nagyon sokféle ritka állatot is tartanak. Hát Magyarországon medvék, farkasok, tigrisek vannak emberek birtokában, és ez olyan fajta tapasztalat, amit a jelenlegi állapotában azt hiszem a társadalom nem nélkülözhet.
Nem tudom, helyesen gondolom-e, hogy sok esetben azok az emberek rontottak sokat ezen a képen, akik valamiféle úgynevezett művészi, ahogy tetszik, romantikus megközelítéssel közelítettek ez a tárgyhoz. Magam is jól emlékszem Homoki Nagy Istvánnak a filmjére. Antropomorfizált filmek voltak ezek köztudomásulag. Elképzelték bizonyos emberek, hogy hogyan kellene az állatoknak emberi módon viselkedniük.
Hát abban a biológia fejlődésére jellemző, hogy ugye az első időkben, tehát mondjuk 100-150 évvel ezelőtt az állatok rendszerezése, az állatoknak, egyáltalán a fajoknak a fölismerése kötötte le a biológia figyelmét, hiszen mondjuk egy elpusztult állattetem is elegendő ahhoz, hogy mondjuk egy új fajt leírjanak. Az állatviselkedést megfigyelni az sok ezer óra kemény munkát igényel, és sokkal bonyolultabb, sokkal több tudományos ismeret szükséges hozzá, mint egyszerűen megfigyelni, hogy vannak állatok, és arról beszélni. A biológián belül ez egy 100 éves fejlődésnek az eredménye, hogy a morfológiai leírás, az anatómiai leírás, majd a élettani, biokémiai leírás után most eljutottunk oda, hogy az állatok viselkedését is valamiképpen tudományos vizsgálatnak vethetjük alá, és egy bizonyos értelemben annak a fölismerése is, hogy rajtunk kívül is vannak gondolkodó lények a világon, és ez a gondolatvilág megismerhető. Ez egy rendkívül izgalmas kihívás, tehát akkor, amikor a népszerű ilyen populista irodalomban a UFO-k és a földön kívüliek jövetelét várják, és az idegen civilizációkkal való kommunikációra készülnek emberek, ugyanakkor tudjuk, hogy a földön lévő állatokkal sem tudunk még jól kommunikálni, mert nem ismerjük őket eléggé. Még nem tudtuk megfejteni például a delfinek kommunikációját, ami egy rendkívül izgalmas terület, és amíg ilyen kihívások vannak a Földön, addig én szerintem erre kellene a nagyobb energiát fordítani.
Egy szóval föl kell adni az embernek e tekintetben is a gőgjét, hogy van egy éles szakadék, egy cezúra, hogy eddig van az állatvilág, innentől kezdődik az ember. Mostanáig, talán egészen a közelmúltig az ember mindig kérkedett azzal, hogy a Földön ő az egyedüli gondolkodó lény. Ha szabad megkérdeznem, miképpen gondolkodnak az állatok? Megvannak ennek a fokozatai, vagy különböző fajtái vannak ennek, közelítenek az emberhez, fokozatosan jut el az állatvilág arra a fokra, ahol mi tartunk, vagy pedig másképpen gondolkodnak, mint az emberek?
Mind a két válasz igaz, és itt megint érdemes egy picit visszamenni. Darwin volt az első komoly tudós, aki feltételezte, hogy amellett, hogy nekünk megvannak a nagyon fontos különbségeink az emberi minőségnek a alkotói nagyon jól elkülöníthetők, de egy csomó más tulajdonságban is ezek közé tartoznak az érzelmek, a agy általános működése, nincs szakadék az állatok és az emberek között. Ez Darwin az utolsó könyvében olyan megjelent a halála előtt egy-két évvel, ezt nagyon világosan megírta, és ez a gondolat majd 50-60 évig feledésbe merült. Most szedik elő Darwin könyvét, és tulajdonképpen őt tekintjük az első etológusnak, és hát ennek a darwini gondolatnak a lényege az, hogy a biológiai evolúció során az agy fejlődése egy folyamatos változással írható le, amelyben megvannak a fokozatok, tehát nem keverjük össze az állati gondolkodást és az emberi gondolkodást, minden szempontból megvannak a jellegzetes különbségek, és hát ez amit világosan kell tanulmányozni. Most azt, hogy hogyan gondolkodnak az állatok, erre ma egy nagyon frissen, de elfogadott vélemény az, hogy minden állati agynak az az egyik alapvető funkciója, hogy képes a környezetnek egy egyszerű belső reprezentációját, belső modelljét elkészíteni. Tehát abban az értelemben, ahogy modelleken lehet tanulmányozni egy bonyolult rendszer működését, egy vízi erőművet, vagy egy atomreaktort. Az agy a saját elemeivel, az idegsejtekkel képes fölépíteni a külső világnak valamiféle ilyen neurális reprezentációját, és ennek a reprezentációnak a működtetése a gondolkodás. Na most erre minden állat képes, az ember is ilyen módon. A különbség az, hogy az ember megjelenésével ennek a modellezésnek egy teljesen új formája jelent meg, és ez az új forma a nyelv segítségével történő modellezés. Tehát az állatok is képesek kommunikálni, az állatok is képesek arra, hogy a belső állapotuk bizonyos jegyeit, azután érzelmeket, kívánságokat, szándékokat közöljenek a társaikkal. Ennek nagyon sok példája van. De nem képesek gondolatokat közölni, nem képesek a múltról, a jövőről beszélni. Egy egészen más tér és idő koncepciójuk van, mint az embernek, aki a nyelv segítségével egy teljesen új gondolkodási és kommunikációs eszközre tetszett, és ez egy alapvetően különböző kommunikáció, mint amilyen az állati kommunikáció.
Az emberben óhatatlanul felmerül az a kérdés, hogy vajon az állatok gondolatvilágába mi jut el? Mindannyian tapasztaljuk, hogy például egy kutya megsértődik. Vagy tapasztaljuk azt, hogy jelzéseket adnak egymásnak a méhek. Itt szóval meddig tudnak eljutni az állatok a gondolkodásban? A legképtelenebb kérdés talán az, hogy például tudnak-e arról, hogy meg fognak halni?
Ezekre természetesen mondjuk nagyon nehéz precíz és pontos és végleges válaszokat adni, de a legjobb tudásom szerint, hogy erre nem tudnak válaszolni. Tehát nem tudják ezt a kérdést megválaszolni, hogy vajon élnek-e, vagy halnak, vagy meg fognak-e halni. Pontosan itt van ez a határvonal az állati és az emberi gondolkodás között. Tehát még egyszer, ha az állati agy kiépíti a környezeti modelljét, akkor nagyon sok, mondjuk egy idősebb állat nagyon sok tapasztalatra tehet szert, nagyon sok mindenről tudhat, nagyon sokféle tanult ismerete gyűlik össze. Ezt az ismeretet, mint tapasztalatot képtelen átadni a társainak, azt tudja jelezni, hogy valahol táplálék van, azt tudja jelezni, hogy veszély van, azt tudja jelezni, hogy jobb innen elódalogni, ki tudja fejezni a szeretetét valaki iránt, de nem tud erről beszélni, nem tud erről kommunikálni, nem tudja azt mondani, hogy tegnap itt veszély volt, és ez egy óriási különbség. Tehát az emberi nyelv segítségével egy új tér és idődimenziót teremtett. Ha belegondol abba, hogy mondjuk azok az állatok, amelyek látnak, azok a térben egy nagyon furcsa információ hordozóval, fény mintázatoknak a segítségével olyan következtetéseket tudnak levonni a külső világ működéséről, amely következtetések távolban lévő objektumokra, tárgyakra, más állatokra vonatkoznak. Ezt egy érzékszerv szem nélküli állat nem tudja megtenni. Azt csak akkor tud ilyet megtenni, mondjuk egy amőbe, hogyha hozzáérnek. Tehát a számára a világ az rendkívül zárt, és csak akkor lép el a kapcsolatba, amikor a teste közvetlenül hozzáér valamilyen külső tárgyhoz. Egy látó állat a térnek egy nagy területéről képes gondolkodni. De ugye itt, amikor egy farkas meglát mondjuk egy futó őzet, akkor az agya valami olyan műveletet végez el, hogy egy bizonytalan fény mintázat érkezik a szemébe, és ebből logikai következtetéseket végez a farkas agy, amelynek az az eredménye, hogyha ebbe a bizonyos irányba fut, akkor meg tudja előzni ezt az állatot. Ez hallatlan uralomra ad módot a környezet felett. Na most az emberi nyelv segítségével egy olyan teret tudunk létrehozni, ahol nem csak azok a tárgyak szerepelnek, amelyeket láthatunk, hanem szerepelhet benne az északi sarok, ahol soha nem voltunk, és nagyon precízen tudunk beszélni az egész bolygóról, tudunk beszélni a múltunkról, tehát időben, térben teljesen új dimenziókat nyit meg a nyelv, egy új téridő koncepció jelent meg az emberi nyelvvel, és ez lényegében egy rendkívül nagy tér, tulajdonképpen az egész univerzumról enged meg következtetéseket levonni. Ez, amire az állati agy képtelen.
Tamás Ottó beszélget Csányi Vilmos professzorral.
Vajon miért érdeke az embernek az, hogy ismerje az állatoknak a viselkedését, a viselkedés tanát? Szkeptikusabb emberek azt mondják, hogy engem csak az érdekel, hogy én mondjuk el tudjam fogyasztani azt a növényt, vagy az állatnak a húsát, de mi bajom lesz nekem attól, hogyha mondjuk a trópusi vidékeknek a faunája károsodik, vagy bizonyos fajok, vagy néhány ezer fajjal kevesebb lesz a földön. Nem lesz olyan színes a világ, de hát egyébként majd csak megleszünk valahogy. Gyanítom, hogy na ezt nem mondja ki senki. Néha úgy gondolja, hogy bizonyos szakembereknek az aggodalma talán túlzott, mert hát akkor majd ilyen lesz a világ, és kész.
Erre nagyon sokféle és sokrétű válasz adható, és én most meg se kísérlem, hogy egy teljes választ adjak. Az egyik nyilván az, hogy nagyon sokféle állatot és növényt használunk fel ennek a újra teremtett bioszférának és a társadalomnak az érdekében, és nem tudjuk előre megmondani, hogy melyek azok, amelyeket igazán tudunk használni. Ez mondjuk egy ilyen prakticista vélemény, és én nem is ezt tartom a legfontosabbnak, hanem én azt hiszem, hogy az ember vizsgálódásának a középpontjában mindig saját maga áll. Az ember mindig magáról akar többet tudni, akkor is, amikor egy állatot vagy egy növényt vizsgál, és azt kell mondjam, hogy ahhoz, hogy az embert igazán megismerjük, tehát, hogy saját magunkról egy olyan képet alakíthassunk ki, amelyet aztán valamire használni lehet, ehhez feltétlenül szükséges az, hogy egyszerűbb rendszereket, primitívebb rendszereket, más rendszereket egyértelműen tanulmányozzunk. Tehát állatok ismereten nélkül az ember sem ismerhető meg.
Hadd kérdezzem meg azt, hogy ön most mivel foglalkozik? Ha szabad így megkérdeznem, vagy így megfogalmaznom, milyen kérdéseket tesz föl ön most, és melyek azok a kérdések, amelyekre választ remél?
Na, erre én egy olyan példát fogok mondani megint sokféle lehetőség közül, ami az előző kérdést egy picit tovább viszi, és talán egy gyakorlati példával is bemutatja, hogy miről van szó. Mi a etológia tanszéken elég régen foglalkoztunk kutyákkal, és egy időben aztán abba hagytuk, mert rájöttünk, hogy túlságosan komplikált lények ahhoz, hogy a mi körülményeink között sikeresen dolgozunk velük. Most újra előkerült ez a dolog, előkerült egyszerűen azért, mert én valami olyasmire jöttem rá, hogy a emberi nyelv eredetének a vizsgálatához valószínűleg elengedhetetlen a kutyák gondolkodásának a vizsgálata. Most ennek a leegyszerűsített gondolatmenet az valahogy úgy szól, hogy az emberi evolúció során, amikor a nyelv éppen kialakulóban volt, olyan körülmények voltak, ahol fel kell tételeznünk minden eddigi biológiai ismeretünk alapján, hogy az ember elődök közül azok, amelyek egy picivel jobban beszéltek, egy picivel jobban értettek nyelvet, és most még nagyon primitív nyelvről van szó, ezeknek evolúciós előnye, szelekciós előnye kellett, hogy legyen. Ez egy olyan sok adat alapján, ez egy olyan környezetet jelent, ahol ezek a lények képesek voltak arra már, hogy egymással kommunikáljanak, de még nem beszéltek nyelvet, de már próbálták nyelv útján megértetni egymást, próbálták beleélni magukat a másik lelki világába, próbáltak együttműködni, kooperálni, próbáltak nyelvi egyszerű szavak segítségével bonyolultabb akciókat megtervezni. Na most, ha belegondol az ember abba, hogy a kutya, amelyet 14 ezer éve az embert tudatosan szelektál, méghozzá a szelekciónak a legfontosabb szempontjai azok, hogy a kutya megértse az embert, hogy a kutya engedelmeskedjen, hogy a kutya odajöjjön, vagy elmenjen, segítsen az akciókban, az nyájőrzésben, a vadászatban, az ellenség üldözésében. Tehát csupa olyan dolgot kívánunk a kutyától ez alatt a hosszú periódus alatt, ami az emberrel való kommunikációt segíti. Ugyanakkor tudjuk, hogy a kutya a nyelvet még nem érti. Minden kutya megtanítható 50-60-100 szóra, de nyelvet még nem tud. Ugyanakkor rendkívül fejlett a kooperációs készsége, sokkal fejlettebb, mint bármilyen más állaté, rendkívül fejlett az a empátiás, beleélési képessége, ami az előfeltétele annak, hogy a nyelv megjelenjen, és egy olyan közegben él, ahol állandóan bombázzuk nyelvi kijelentésekkel, és akik ezt, azok az egyedek, akik jobban megértik ezt, egy picivel is jobban, azoknak nagyobb a sánsza arra, hogy a következő generációba bekerüljenek. Tehát tömören összefoglalva, a kutya egy olyan genetikai állapotba került, amely nagyjából azonos azzal az állapottal, amiben az ember lehetett mondjuk 2 millió évvel ezelőtt. Itt tehát hihetetlenül fontos összehasonlításokat lehet tenni, hogyha most megnézzük, hogy a kutya gondolkodásában az abstrakció, a magasabb szintű fogalmak hogyan jelennek meg, akkor meg tudjuk valószínűleg mondani, hogy az ember esetében ugyanezek a dolgok hogyan történtek, és hogyan jutott aztán az ember oda, hogy kialakult ez a hihetetlenül fontos kommunikációs eszköze.
Ha már a népszerű ismeretterjesztésnek a fokán és stílusában kérdezgetek, akkor óhatatlanul adódik az a kérdés, hogy hát az emberek közt elterjedt az a hiedelem, hogy hát azért mégis, ahogy a mondani szokás, a legközelebb a majomhoz állunk. Miközben tapasztaljuk azt, hogy a kutyával szinte beszélgetni tudunk. Tehát milyen sajátossága van a kutyának? Hát látom, önnek is van egy saját kutyája, nem tudom, hogy mennyire kísérletezik ezen.
Én természetesen mindennel kísérletezem, ezt a családomban ez egy jelszó, hogy a apa az mindenkivel kísérletezik, természetesen ezzel a kutyával is. No, hát nagyon jól ismertek a külföldön a majom nyelvtanítási kísérletek, amelyeknek azért ma már lehet látni, hogy az az eredménye, hogy a majmok nagyon könnyen megtanulnak, a csimpánzok, gorilla, 150-200 szót, és ezeket értelemszerűen használják, de igazából a nyelvnek még az elemeit sem tudják elsajátítani, tehát nyelvtani szabályokat a nyelvnek a használatára képtelenek. Na most meg kell jegyezzem, hogy vannak adatok arra, hogy azok, akik eddig a csimpánz nyelvtanulással foglalkoztak, szintén elkezdtek dolgozni kutyákkal, mert ez úgy adódott, hogy ugye a kutyák rendkívül intelligens állatok, érdemes megnézni azt, hogy itt mi történik. Hát mondjuk egy példát mondjak, 100 évig a nyelvészek úgy gondolták, hogy az emberben a nyelvi készséggel rendelkező embernek a úgynevezett rámutató viselkedése az a jele annak, hogy itt valami többről van szó, mint kommunikációról. Tehát az, hogy amikor beszélünk valamiről, azt mondjuk, megmutatjuk, hogy azt az almát, vagy azt a darab tárgyat azt a falatot szeretném. Ilyen semmilyen állatnál nem fordul elő, kutyánál előfordul. A kutya az egyetlen állat az én ismeretem szerint, amelynél ez a rámutató viselkedés megjelenik. Tehát például a bukfenc előbb idézett kutya, ha kíván valamit és kérdezzük, hogy mit akar, nagyon gyakran ad egyértelmű jelet arra, tehát oda bólint a fejével vagy az orrával, megböki azt a bizonyos dolgot, ami a kívánságának a tárgya. Ez egy dolog. Egy másik dolog, hogy az állatok képesek kommunikálni bizonyos a belső állapotukra vonatkozó információt, de nincsenek tudatában a kommunikációnak magának. Na most a kutyáknál ez megint egy közismert dolog, hogy egy kutya odajön az emberhez, megböki az orrával, és kérdez valamit, vagy akar valamit. Most majdnem azt mondtam, hogy mondani, de ezt én idézőjelben mondom, tehát akar valamit közölni. Most ennek ezt bevezető ilyen megbökés, amivel fölhívja a figyelmet arra, hogy szeretne valamit, ez ismeretlen más állatoknál. Tehát nagyon sokféle állat él az ember környezetében, de ezt a fajta rámutató viselkedést nem lehet kimutatni. Akkor hát tudnék számtalan példát mondani rá, egy kutya megért bizonyos helyzeteket, megérti azt, hogy most játszani fogunk. Tehát megért olyan fogalmakat, amelyek nem közvetlen kapcsolatban vannak valamilyen ingerrel vagy akcióval. Ezt más állatoknál ezt a dolgot nem ismerjük. Tehát nem tudom, ebből a kutyával fordult elő, hogy azt nagyon gyorsan kellett neki kimenni a lakásból, és nem tudta, hogy hogyan oldja ezt meg, és a megoldás aztán az volt, hogy én benne a belső szobában üldögéltem, odajött, és mereven nézett ki az ablakon, és közben nézte, hogy én mit csinálok, és teljesen egyértelmű volt, hogy valamit jelez. Amikor én elgondolkoztam ezen, hogy vajon nem akar ez a kutya kimenni, akkor meghallotta a kis szót, abban a pillanatban fölugrott és rohant ki az előszobába. Tehát itt ez egy olyan apró jelenet, amin lehet látni azt, hogy a kutya tudta, hogy velem kommunikálni kell. A logikus állat gondolat az lett volna, hogy kimegy az előszobába, és ott kaparja az ajtót. De nem ezt tette, mert tudta, hogy én fogom kiengedni, tehát nekem kell kommunikálni. A másik tudta, hogy a kommunikáció tárgyát kell valahogy jelezni, és ez a tárgy a külső világ volt, tehát azért odaült az ablakhoz, mereven nézett ki, és közben nézett én rám, hogy vajon észlelem-e. Tehát ez egy tökéletes viselkedés ekvivalense annak a gondolatnak, hogy ki akarok menni, ezt valahogy kommunikálnom kell ezzel az emberrel. Ez egy absztrakt szintű gondolkodás. Tehát itt már egy olyan szerveződési szintje jelenik meg a gondolkodásnak, amit semmilyen más állatnál, hát talán a csimpánc leszámítva nem ismerünk. És ezért hallatlanul érdekes a kutya kommunikációnak a tanulmányozása.
A Szabad Európa Rádió 1992. december 20-án sugárzott műsorát hallották. Csányi Vilmos etológia professzorral beszélgetett Tamás Ottó. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.